Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, az 57. Zsoltárt az elejétől a végéig. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nárad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet, vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltár zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön.
Imádkozzunk. Hódolunk és magasztalunk téged, Urunk, és dicsőítünk téged ezen a mai délelőttön, vasárnap, a nyugalom napján, a te házadban. Nagyon jó itt lenni, nagyon jó közösségben lenni veled, érezni és tapasztalni, hogy itt vagy, és hívni téged, hogy jöjj még közelebb hozzánk, és jelenléteddel ajándékozz meg. Nagyon jó látni a testvéreket, nagyon jó találkozni egymással. És mindezek mellett azt látjuk, Urunk, és azt tapasztaljuk, hogy annyira más az, ami itt a Földön van, és annyira más lesz majd nálad. Annyira más az a sok körülmény, ami körülvesz bennünket, és ami napról napra lehúz, vagy nehézségeket teremt, és azok a helyzetek, amiket meg kell oldani, amiben tanácstalanok vagyunk sokszor, és annyira más az, ami majd odát vár ránk. És ebben a kettőségben éljük az életünket, a mindennapjainkat, és köszönjük neked, Urunk, hogy mégis ez a kettő egyszerre lehet jelen. Köszönjük, hogy megőrzöl minket ebben a világban, hogy úgy lehetünk jelen, hogy nem kell félnünk semmitől sem, és nem kell engednünk, hogy a félelem elhatalmasodjon rajtunk, mert bízhatunk abban, hogy te megtartasz, te megőrzöl, és valóban nincsenek véletlenek, hanem minden valahol összefut nálad. És köszönjük, hogy egyszerre lehetünk már a te országodnak az állampolgárai, és lehet előttünk a cél, lehet előttünk az örök boldogság, amire hívsz minket. És szeretnénk most a Zsoltárosnak a szavaival együtt ezt vallani, és elmondani neked, hogy kész a szívünk arra, hogy énekeljünk, hogy zengedezzünk neked, hogy dicsérjünk téged, és szeretnénk megnyitni a szívünket arra, hogy szólj hozzánk az ige által majd. Szeretnénk befogadni azt, szeretnénk megérteni. És kérünk, Urunk, hogy ha nem vagyunk erre képesek, ha most kemény a szívünk, ha most túl sok minden van, ami lefoglal, akkor nyisd meg te a szívünket, nyisd meg az értelmünket, hogy hadd legyünk befogadók, és így áld meg minket, szent lelkeddel, jelenléteddel ma is. Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg az igét Jelenések könyvének a 7. fejezetéből, a 9-től a 17. versig terjedő szakaszból. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak. És hatalmas hangon kiáltottak: az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül. Arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen! Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki. Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában. És a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az életvizének forrásaihoz. És az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Mit jelent Krisztus tanítványának lenni, és mit jelent követni őt? Az elmúlt hónapokban, az elmúlt hetekben nagyon sok igehirdetést és tanítást hallhattunk erről. A Márk sorozatban lépten nyomon előjön ez a téma, és nagyon sok oldalról körül lehet leárni ezeket, és nagyon sokat tanulhattunk ebből. Milyen buktatói vannak a tanítványságnak, mik azok, amikből tanulhatunk, amin átment a 12, és ami nekünk már nem kell, legalábbis tanulhatunk a hibáikból. Mi az, amiben változnunk kell, mi az, amiből meg kell térnünk, mi az, amiben fejlődnünk kell még Krisztus tanítványaként és követőjeként. A múlt vasárnap arról volt szó, arról a döbbentes kérdéséről a tanítványoknak, hogy ki az, aki a jobb meg a bal keze felől ülhet Jézusnak, és aztán Jézus tanítja őket sok mindenről, és beszéltünk az imádságról, és András beszélt nekünk erről, hogy mennyire fontos, hogy ismerjük magunkat, és hogy merjünk kérni Istentől. És hogy készültem a mai igehirdetésre, mind ezek a dolgok, amik az elmúlt hetekben történtek itt vasárnap, ezek elém jöttek, elém kerültek, és elém jött ugyanakkor az is, amit a házi csoporton egy héttel ezelőtt az egyetemistákkal beszélgettünk, és amire a hangsúly terelődött, hogy bizony, mikor a tanítványok a jobb meg a bal kéznek a dolgát ítélik, akkor utána Jézus mondja nekik, hogy bizony kiisszátok majd ezt a poharat, meg megkeresztelkedtek azzal a keresztséggel, amivel én, de nem én döntöm el, hogy ki üljön jobb és bal kezem felől. És akkor ott a házi csoporton nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mit jelent Krisztus tanítványaként szenvedni. Hogyan lesz osztályrésze majd a tanítványoknak a szenvedés, a mártír halál, hiszen senki nem lehet különb az ő mesterénél. És hogyan fogják ők majd követni később, évekkel később mesterüket ezen az úton. És amikor ma készültem, a mai igehirdetésre készültem, akkor újra és újra csak ez a gondolat és ez az ige jött elém, amit most felolvastam, hogy nagyon fontos gyakorlati dolgokkal tisztában lenni, és nagyon fontos a követésre összpontosítani, ami a földi életben a mi dolgunk Krisztus tanítványaként, de ugyanilyen fontos és hozzátartozik a teljes képhez az út vége, az a cél, ahová követjük a mesterünket. És nagyon fontos, hogy ez a kettő egyensúlyban legyen, hogy miközben vívjuk a földi harcainkat, miközben megpróbálunk egyre jobb tanítványok lenni, egyre inkább felismerni, hogy mennyire rá vagyunk szorulva az Isten kegyelmére, közben ne tévesszük szem elől a célt. Legyünk tisztában ezzel, és legyen napi szinten reménységünké az, hogy hová is követjük Jézust. Hová vezető bennünket? Mi az az irány, ahova szeretnénk azokat, akikhez az evangélium eljut, hívni? Hová megyünk mi együtt? Mifelé tartunk? A választ a Jelenések könyvéből felolvasott igében találtam meg, és szeretném most megosztani veletek. Kik ezek, akiről szólt ez a felolvasott ige, és hol vagyunk akkor, amikor ez az egész történik? Jelenések könyvét többé-kevésbé ismerjük, tudjuk azt is, hogy a nehezebb bibliai könyvek közé tartozik, egyesek számára érthetetlen, mások számára hihetetlen. Minden esetre nem a legolvasottabb bibliai könyvek egyike. A Jelenések csomó képpel, csomó érthetetlen dologgal van tele, és nagyon sokszor a mintha világába viszel bennünket, hiszen olyan dolgokat ír le János, amit nem lehet emberileg kifejezni, olyan dolgokat látott, amit ember nem látott előtte, és talán azóta sem, és ezért nagyon sokszor hasonlatokat, képeket használ. Mégis olyan dolgokról ad számot a Jelenések könyve, amit máshol nem találunk, vagy ilyen összefüggéseiben nem találunk a Bibliában. És különösen értékesek ezek a villanások, amelyek például olyan dolgokra számolnak be, mint a mennyről, hogy milyen lesz a mennyország, milyen az az örökség, amire az Isten hív bennünket. ebben az összefüggésben is, ebben a gondolatkörben kapja János ezt a látomást, és látja meg ezt a nagy ember sereget ott a mennyben, az Isten trónjánál, akik dicsőítik őt. Azt olvassuk, hogy a vértanúk serege ez. Vértanúk, akik valamilyen módon mártírhalált haltak az evangéliumért, akiket üldöztek, akik szenvedtek, és most már ott vannak az Istennél. Most már nincsen többé szenvedésben részük, hanem az örök boldogságban vannak. A megérkezettek serege ez a sereg, akik célba értek. Milliónyian és milliárdnyian vannak, nem lehet őket megszámlálni. Van, amikor a sok ember megjelölésére János használ számokat, le tudja írni, de itt nem használ számokat. Annyira sokan vannak, hogy nem tudja őket megszámlálni. Nagy reménység ez számunkra, és amikor olvastam az igét, úgy megörültem, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan vannak a mennyben. Milyen jó, hogy ennyire sok ember van ott, hogy nem tudja őket János megszámlálni. Mennyire sokan oda kerültek, és mennyien sokan ott vannak az Úrnál. Nem egy kis zárt közösség, nem valami kis abszolút kisebbség van ott, hanem nagyon sok ember ott van. És milyen jó, hogy minden népből és nemzetből ott vannak az Úrnál. Hogy az evangélium eljut minden nemzetséghez. Nem zár ki senkit. Nincsenek korra, nemre vagy nemzetségre nézve kizáró tényezők, hanem valóban mindenkié az evangélium. És ezt a nagy sokaságot látja ott János. A nagy nyomorúságból jöttek, amiről egy pár szót szeretnék szólni a jelenések összefüggésében, hogy mi is ez a nagy nyomorúság. A végidőkben, az utolsó időkben, a legesleg végén lesznek olyan dolgok, amikor nagy csapások történnek majd a Földön, Isten ítélete láthatóvá válik, és nagyjából ezt nevezi a nagy nyomorúságnak a Biblia, és ebben az időszakban még hevesebb lesz az üldözés a keresztények felé, és ebből az időből jönnek ezek az emberek ide, a mennybe. Ugyanakkor részben ennek a kérdésnek, hogy mikor is vagyunk, mikor zajlik ez az egész cselekmény, részben ennek nincsen értelmenek a kérdésnek, hiszen a mennyben nincsen idő. Nincsen a földi értelemben vett idő, ott már ez megszűnik, és valahogy az idő felett álmó módon történik ez az egész. A lényeg az, hogy milyen állapotban vannak ezek az emberek. A menny ugyanis nem hely, hanem állapot, az Isten közelsége. Az az állapot, amiben mindazok vannak, akik hittek Jézus Krisztusban, és akik az örök boldogságban vannak már. Mit csinálnak ezek az emberek, akiket ott lát János? Mi az, ami történik a mennyben? Nagyon sokan kérdezték tőlem régebben is, fiatalok, idősebbek, gyülekezeti tagok, diákok, hívők és nem hívők, hogy mit lehet csinálni a mennyben. Miért vágyik annyira oda az ember? Milyen izgalmas program az, ami ott történik, amivel le tudjuk kötni azt az egész örökké valóságot? Hát itt három dolgot olvasunk ebben a szakaszban, három olyan dolog, ami világos, hogy mi történik a mennyben, mit csinálnak ezek az üdvözültek. Egyrészt azt olvassuk, hogy megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Ez nem lehet valami hosszantartó tevékenység. Valószínűleg ez volt az első, amit tettek, és így kerülhettek ide, és nyilván értjük ezt a képet, és azt, hogy ez egy kép, és arról szól, hogy ezek az emberek is, akik mentek a mennybe, nem voltak tökéletesek, nem voltak úgymond oda valók, hanem szükségük volt arra, hogy megtisztuljanak. Szükségük volt arra, hogy a bárány vérén keresztül mehessenek a mennybe. Ha a képnél maradok, az ő ruhájuk nem volt hófehér. Szükségük volt arra, hogy a bárány vére megtisztítsa őket. Tehát akármennyire vértanúk és akármennyire sok szenvedést álltak ki, ők is csak úgy kerülhettek a mennybe, hogy Jézus Krisztus meghalt értük. Ők is csak úgy lehetnek ott, hogy a bárány vére megtisztította őket. És a Jézus váltság halála őrájuk is érvényes volt. Jó ezt tudni, mert amikor elkezdtük olvasni ezt a szakaszt, lehet, hogy azt gondoltuk, hogy hú, hát ezek valami szentek lehetnek, hogy ennyire tökéletes az, amiben részük van, és hogy biztos itt a Földön is szinte bűntelenek voltak. Valószínűleg nem, mert szükségük volt arra, hogy megmossák és megfehérítsék ruháikat a bárány vérében. És így, miután ez megtörtént, valahogy kicsit hasonlókká lettek Istenhez. Hiszen ez a szín, ez a fehér, ami egyébként jelent vakítót és fényeset is, ez a mennynek a színe. Ha lehet ilyet mondani, ez Istennek a színe. ez az a szín, ami a mennyben uralkodó, a Jelenések könyve szerint. És ott vannak ebben a megérkezett állapotban. És miután megfehérítették és megmosták ruhájukat a bárány vérében, két dolgot tesznek, ami összefügg. Szolgálják és dicsőítik a bárányt. Szolgálják Istent valamilyen módon, és dicsérik őt az énekükkel. Ez egy kicsit különös ez a két dolog, hiszen azt gondolnánk, hogy szolgáltak ezek már eleget a földi életben, még itt is szolgálat lesz, miket kell ott vajon csinálni. A másik az, hogy dicsőítik a bárányt. És az érdekes, hogy azért, ha belegondolunk a szolgálat, meg a dicsőítés, ezek a dolgok, ezek a földi körülmények között idő után meglehetősen fárasztóak is lehetnek, és akkor ott majd folyamatosan ezt kell csinálni? Hát biztos, hogy nem a földi körülményekről van szó, és nem arról, hogy ez ott valami fárasztó vagy megerőltető dolog lenne, hanem ez ott számukra ajándék. Olyan ajándék, amiben részük lehet, amire valószínűleg mindig is vágytak ezen a földön. Hogy igazán szolgálhassák Istent, és hogy igazán dicsőíthessék őt. Nagyon érdekes a dicsőítésüknek a szíve. Az, amit énekelnek, és az, amiről beszámol ez a bibliai szakasz, ezt mondják. Az üdvösség, ami Istenünké és a bárányé. Mennyire benne van ebben a lényeg, mennyire benne van ebben az evangéliumnak a szíve, hogy a bárány Jézus Krisztus üdvösséget hozott az embernek. És ez az övé volt, az ő hatalmában volt, hogy ezt megoszta velünk. És ezt megtette. És megosztotta velünk mindezt. És nekünk adta ezt. És ezért lehetünk mi most itt. És erre a dicséretre, és erre a nagyon egyszerű mondatra, amit ott énekelnek, az Isten trónjánál ezek az üdvözültek, visszhangzik a menny. Nagyon sokszor van ez a Jelenések könyvében, hogy valaki énekel valamit, mond valamit, és az angyali kar ráfelel, és rávisszhangzik, és ezt mondják. Igen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás, a tisztesség, a hatalom, és az erő, ami Istenünké. És anélkül, hogy belemennék ezekbe a fogalmakba, szavakba, hogy miért pont ezt visszhangozzák az angyalok, csak azt szeretném mondani, hogy pont hét dolgot mondanak. Megint jellemző a Jelenésekre, hogy ezeknek a számoknak jelentősége van. A hét a teljesség száma. És mintha azt visszhangoznák, igen, Isten tökéletes. Istennél minden megvan, amire szükségünk volt. És ő ezt nekünk adta. Nem is tudunk több mindenről, hogy mi történik itt a mennyben. Nincs több kijelentés, nincs sok minden itt erről, csak szinte ez a villanás. Minden esetre egy valamit leszögezhetünk. Hogy akármi is történik itt, az biztos, hogy nem unalmas. Egyet nem látunk, hogy ezek az emberek itt különösebben unatkoznának, vagy rosszul éreznék magukat. Hanem nagyon boldogok, és nagyon-nagyon teljesek itt az Istennel való kapcsolatukban. Szeretnék beszélni arról, hogy miben van részük az üdvözülteknek Istennél. Miben van részük, és mi az, ami történik velük? Mi az, ami mindig körülveszi őket, és amiben más az életük annál, ami azelőtt volt? Nagyon érdekes, hogy egy vén megkérdezi Jánost, hogy kik ezek, meg mit csinálnak itt, hogy kerülnek ide. Persze János nem tudja, visszakérdez, és akkor a vén elárulja neki, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és felsorolja, hogy mit tesznek itt a mennyben. Egyébként nagyon érdekes, hogy bibliai utalásokat találunk ebben a felsorolásban, ószövetségi bibliai ígéreteket, bibliai képeket az Ézsaiás könyvéből, a Zsoltárok könyvéből, és ez is arra mutat, hogy a mennyben tulajdonképpen az teljesedik be, amit az Isten már megígért. És szintén érdekes, hogy az, amit itt ez a vén felsorol Jánosnak, az hét dolog, hét ilyen villanásszerű kép, hogy mi az, amiben részük van az üdvözülteknek. Először is olyan közelségben vannak az Istennel, ami korábban elképzelhetetlen volt. Olyan közelségbe kerülnek, amire valószínűleg egész életük során vágytak. Olyan közelségbe kerülnek, amit korábban az ember el se képzelhetett magának, az Isten trónusa előtt vannak. Egész közel hozzá, egészen abban a közelségben, amiben ő látható, érzékelhető. És valószínűleg látják is őt. Színről színre látják. Hányan mondták és mondják ezt, hogy de jó lenne látni az Istent. Most a föld életben ez nem adatik meg, de ott meg lesz. És abban a közelségben vannak ezek az üdvözültek, amire nem volt példa még eddig sosem. És ebben a közelségben benne van az, hogy most már nincsen elválasztó tényező. Semmi sem választatja már el azokat, akik ott vannak. És ebben a közelségben azt gondolom, hogy minden átértékelődik. Gondoljátok, hogy ebben a közelségben számít már az, hogy kiüljön a jobb meg a bal keze felől? Hát itt már teljesen mindegy. Szerintem mindenki kipróbálhatja mind a két helyet, ha akarja. De itt ez a kérdés már teljesen lényegtelenné válik. És így válnak lényegtelenné a Földön nagyon fontos kérdéseink ott majd, ebben a csodálatos közelségben. Másodszor azt mondja ez a vén, hogy ebben a közelségben szolgálják Istent ezek az emberek. Szolgálnak neki erről. Előbb már ejtettem egy pár szót. Harmadszor olyan közösségben vannak az Istennel, amire korábban nem volt még példa. Persze, közösségben lehetünk vele már most is. Személyes közösségünk lehet az Atyával, Jézus Krisztus által, az ő Fia által, és ez nagy ajándék. Tegnap a konfirmációs csendes napon mondta egy konfirmandus, hogy neki ez nagy újdonság volt, és évekig nem hallott erről, hogy Istennel lehet személyes kapcsolatba kerülni, hogy velem foglalkozik az Isten, és ez a személyes közösség, ami most rész szerint megvan, ez lesz ott majd teljes és tökéletes. Mit jelent ez a közösség? Azt mondja a Biblia, hogy az Isten velük lakik. Velük lakik. És egyszer egy teológiai tanárunk erre azt mondta, hogy na ez lesz az a közösség, ahol majd Istentől mindent meg lehet kérdezni. És ahol fel lehet tenni neki azt a kérdést, hogy ez most hogy van, Uram? Fel lehet tenni, ha még fontos lesz az, amit nem értettünk itt ezen a földön. És el lehet neki mondani mindent, ami fájt, és ami ott volt a szívünkben. Ez az a közösség, ami teljessé lesz ott. És bevallom nektek őszintén, hogy én magam is nagyon vágyom erre a közösségre, és erre a teljes és tökéletes kapcsolatra az Istennel. Negyedszer azt olvassuk, hogy ezek az emberek, akik jöttek a nagy nyomorúságból, az üdvözültek, teljes mértékben megelégítetnek. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. A földi szükségletek teljes mértékben megszűnnek. Azért értetetlen ez számunkra, mert az evés és az ivás két olyan dolog, ami a földön az élethez kell. És a mennyben olyan élet van, amihez nem kell éhség és szomjúság. Olyan megkönnyebbülést, olyan könnyed létet jelent ez, amit szintén nem tudunk most megérezni és megérteni, csak elfogadjuk, hogy igen, ez lesz majd ott. Ott már nem lesznek ezek a láncok, nem lesznek ezek a kötöttségek, hanem egy teljesen szabad létben lehet majd részünk. Ötödször biztonságot találnak az üdvözültek az Isten trónjánál és a vele való közösségben. Hiszen ezt olvastuk, hogy nem tűz rájuk a nap, nincsen semmilyen tikkasztó hőség, nincsen semmi olyan körülmény, aminek ki lennének szolgáltatva. És erre a tűzre meg hőségre ne csak mint fizikai hőség gondoljunk, hiszen olyan emberekről van itt szó, akik nagyon szenvedtek, és a Biblia használja ezt a képet, hogy a szenvedés tüze. Itt már nincs kiszolgáltatottság, nincsenek olyan körülmények, amik bántóak lehetnének, hanem teljesen biztonságban vannak az Istennél. Hatodszor olyan vezetésben lehet részük, amely a földi körülmények között szintén mindig csak egy vágyott dolog volt. A bárány vezeti és terelgeti őket, és elvezeti őket az élet vizének a forrásaihoz. Milyen érdekes, hogy a bárány egyben pásztor is, aki vezeti és terelgeti az ő juhait. És ebben a teljes közösségben átélheti az ember azt, amire mindig is vágyott, hogy Uram, szeretném érteni a te vezetésedet, és szeretném, hogyha te vezetnéd az életemet. Mennyire sokszor imádkozunk ezért, és mennyire sokszor nem tudjuk megérteni a vezetést, nem így vagyunk? Mennyire vágyunk rá, hogy Uram, vezess, meg igéket olvasunk, és aztán döntünk úgy, ahogyan mi gondoljuk. És vagy nem értjük meg a vezetést, vagy nem tudjuk megvalósítani. Persze van, amikor sikerül, de ugye érezzük, hogy ezzel azért vannak küzdelmeink. És ott ez a teljes harmonikus vezetés megvalósul majd. Sok kérdést vetesz fel, hogy minek van szükség vezetésre, minek van szükség az élő víznek a forrásaira, ha már nincs szomjúság, és ezt nem tudhatjuk teljesen. De a lényeg, hogy a bárány vezetés terelgeti őket, és ez boldogságot ad azoknak, akik vele vannak. És végül hetedszer azt árulja el ez a vén Jánosnak, hogy ebben az állapotban, ebben a mennyei állapotban öröm van, nincsen fájdalom. Azt olvassuk, hogy és Isten letöröl minden könnyet az ő szemükről. Más helyen is, ahol a mennyről beszámolókat kapunk a Bibliából, ott van ez a momentum, hogy nincs gyász, nincs fájdalom, és Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Ez az, amire ember nem képes, saját magunknak se vagyunk képesek olyan vigasztalást adni, amire szükségünk van, hát még másoknak. És ez a teljes vigasztalás, amire azt gondolom, hogy mi is vágyunk, és amire azok az emberek is vágytak, akik a szenvedésből és a nyomorúságból kerültek oda. Ha elolvasnánk újra ezt a felsorolást, hogy mit ad az Isten ezeknek az üdvözülőknek, békét, biztonságot, vezetést, közelséget, közösséget, vigasztalást, beteljesedést, védelmet, akkor azt látjuk, hogy mindez valószínűleg pont az ellentéte annak, amiben részük volt a Földön. Pont azok a hiányok, amik nem voltak meg a Földön. Pont ez teljesedik itt be. És itt van egy nagyon fontos pont, ahol pillanatra meg kell állni, hiszen találkoztam már én is ilyennel, hogy azt mondják, hogy hát persze, hát ez azért van, és ezért van leírva ide így, mert ezek voltak az álmaik és a vágyaik ezeknek az embereknek, és igazából ez nem más, mint a mi álmainknak a kivetítése. És nincs itt másról szó, mint az ember a földi nyomorúságból teremt magának ugye egy mennyei boldog világot, hogy itt rossz, de majd ott milyen jó lesz, és ez egész az önállítás. Ez a gondolat, ez nyilván hitetlenség, de a csodálatos az, hogy ezt nem mi találtuk ki, de még nem is János, hanem ez, hogy ez lesz a mennyben ez kijelentés. Ez nem más, mint az Isten kijelentett igéje. És az Isten azt mondja, hogy ez lett a mennyben, és ez még akár találkozik a mi vágyainkkal is, az csak jó. De ne felejtsük el, hogy ez nem azért ilyen szép, mert ez bárkinek is csak a vágya vagy az álma lenne, hanem ezt készíti az Isten. Ez a kijelentés, ami reménységünk az örökké valóságra. És ez nagy reménységre és örömre adhat okot. És szeretnénk beszélni végül egy fontos dologról, hogy hol érint ez az egész minket. Hol vagyunk itt mi ebben az egészben? Miért fontos ez az ige nekünk? Miért jelenthet ez sokat? Miért fontos ezt tudni? Hiszen mi nem vagyunk vértanúk, nem élünk a nagy nyomorúság idején, nem szó szerint ebben az összefüggésben élünk. Hogyan érinthet ez bennünket? És mit tanulhatunk? Mi az, amit meg kell szívlelnünk, és amit el kell vigyünk magunkkal ebből az igéből? Először is nagyon fontosnak tartom, hogy bár itt a jelenések hétben ez a vértanúk seregéről szól, a mennyei létről szóló beszámolók, azok mind-mind összhangban vannak ezzel. És hiszem, hogy ez és ehhez hasonló is ilyen valóság lesz, amiben nekünk is majd részünk lesz a mennyben. És igen, ez az az állapot, amiben mi is majd leszünk az Istennél. Valami hasonló, valami ilyesmi. Ez a közelség és ez a közösség, amiben minket hív. Ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi osztályrészünk és örökségünk is, akik hiszünk Jézus Krisztusban, és akik az Isten gyermekei vagyunk. És bíztat és bátorít bennünket ez. Lehet, hogy nincsen részünk szenvedésben. Lehet, hogy nem üldöznek minket a hitünk miatt, mert szabadon élhetjük meg mindezt. De kerülhetünk olyan körülmények és olyan helyzetek közé, amikor elcsükkedünk, és ilyenkor, és különösen ilyenkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy milyen örökséget készített nekünk a mi Istenünk. Mi az a végcél, ahova hit bennünket? Mi az, ami a mi osztály részünk is lesz? Mi az, amit tőlünk sem vehet el senki? És amikor erre gondolunk, és ebben erősítjük a szívünket, akkor megfogalmazhatjuk azt, Uram, igen, hűséges szeretnék lenni hozzád. És szeretném végigjárni azt az utat, amit a Földön végig kell járnom, és így bemenni majd a te országodba. Szeretnék hűséges lenni. És szeretném nem megspórolni azt, amivel jár a földön Krisztus tanítványának lenni. És bár most nincs részünk a szenvedésben, de hordozhatjuk azokat a testvéreinket, és vehetjük nagyon komolyan azokat, akikről itt szó volt az Isten tisztelet elején. Mert százak és ezrek és tízezrek és százezrek vannak ma is a világon, akik szenvednek az evangéliumért, és akiknek akár vértanúságban is részük kell, hogy legyen, mert Krisztus hirdetik, és Krisztust képviselik. Elgondolkodtam, amikor de végére értem az igehirdetésnek, hogy vajon ránk is vár a szenvedés. Mennyire van ez így, hogy hát mi élünk ebben a viszonylag jóléti társadalomban keresztényként, és imádkozunk a szenvedőkért, de vajon a mi életünkben is eljöhet-e ennek az ideje? Lehetnek-e olyan életszakaszok, mikor nagyon keményen szembe kell majd ezzel néznünk? Egyáltalán készülhetünk-e erre? El kell kezdeni ezen aggódni? Vagy mit lehet ezzel kezdeni? Hogy vajon eljön-e majd egy nap a szenvedés? És ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam erre, hogy nem tudom. Nem tudom azt mondani, hogy nem fog. És nem tudom azt se, hogy biztos részünk lesz majd a szenvedésben. De valószínűleg ezt nem is kell így előre tudnunk. Csak az a fontos, hogy azt tudjuk, hogy hű az, aki elhívott minket. És hogyha az, aki elhívott minket, hűséges, akkor nem kell tartanunk attól, hogy mit hoz majd a holnap, és mi vár ránk ezen az úton, míg el nem érünk majd a célig, a mennyig. Nem kell rettegni attól, vagy aggódni, hogy milyen üldöztetésekben és hátatételekben lehet részünk, hanem egyszerűen ott kell hűségesnek lenni, azok között a körülmények között lenni, ahol éppen vagyunk. És bár nyilván mindenki szeretne úgy élni keresztényként, hogy ne kelljen fizikailag szenvedni, de azt gondolom, hogy ugyanakkor a dolog hűségesnek maradni a mai világban, azok között a sok kísértések és mindenfajta hatások között ugyanilyen nagy küldetés, mint a fizikai szenvedések között hűnek lenni. Nagyon fontos tehát, hogy hű az, aki elhívott minket, és ő az, aki elvezet bennünket a célig, ami mennyei örökségünkig. És amikor már éppen felemeljük a lelki tekintetünket, és azt mondjuk, hogy de jó, milyen szép volt ez, amit felolvastunk, hogy milyen jó lesz majd a mennyben, milyen sok jó dolgot csinálhatunk majd mi is ott, milyen jó, hogy vannak titkok, amiket még nem tudunk, hogy mi lesz ott, milyen izgalmas, hogy majd még ezt az Isten kibontja a számunkra. Amikor az ember ennek így örül, akkor sokszor utána az szokott következni, hogy így visszahullunk, és azt mondjuk, hogy igen, de a valóság az, hogy holnap is fel kell kelni, és élni kell ezt az életet, és harcolni ezeket a kis kicsinyes harcokat, amik itt vannak a Földön. És szeretnélek most végül bátorítani és bíztatni arra, hogy éld meg ezeket a küzdelmeidet, harcaidat, légy hűséges tanítvány, de ne csüggedj, és ne felejtsd el újra és újra felemelni a tekintetedet, és ne felejts el reménykedni és bízni abban, hogy a tiéd mind az Jézus Krisztusban, ez az örök boldogság, amit Isten elkészített neked. És ne felejts el másokat is, a testvéreket bíztatni. Azt mondja az 1 Tesszalonika 4-ben Pál, hogy vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel, ott a feltámadásról mondja ezt. Ne felejts el a testvéredet, a családodat, azok, akik ugyanezen az úton járnak, bíztatni és vigasztalni ezzel. Hogy igen, meg kell élni és harcolni ezeket a harcokat, de nem bizonytalan előttünk a cél, és ez nagy reménységet adhat. És a reménységünk az, hogy Isten hűséges hozzánk, és hogy a miénk ez az örökség, és nem nekünk kell megfizetni az árat. Mert az árat már megfizette a bárány. Az árat megfizette, és megvásárolta nekünk az örök életet és az üdvösséget. Ezt az éneket fogjuk most majd énekelni, és ebben is megvallhatjuk és megerősíthetjük a mi hitünket és reménységünket. A bárány vére volt az ár, ő nála többé nincs halál. Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn az Isten trónjánál. Ott fenn az Isten trónjánál. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Jézus, hálával és magasztalással állunk meg Te előtted, és megvalljuk, hogy valóban a te véred volt az ár. Valóban a te kereszt halálod az, amely megváltást szerzett nekünk, amely miatt most, itt a mai napon minden bűnünktől szabadok vagyunk, mert ezt te elvetted, eltörölted. Légy áldott azért, Úr Jézus Krisztus, hogy a te véred valóban fehérre mosta a mi mocskos ruhánkat. És igen, most, ahogy ezen a vasárnapon, ebben a közösségben, és ezen az Isten tiszteleten, a megszentelt órában előtted állhatunk, valóban a te színed előtt lehetünk. Egy pillanatra megkóstolhatjuk a mennyei dicsőséget, a te országod édességét. És így szeretnénk most mi is kiáltani, hogy áldott bárány, legyen tiéd az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás és tisztesség, a hatalom és az erő. És légy áldott, hogy befogadtál minket ebbe a mennyei közösségbe. És ahogy megmosol, megtisztítasz, tégy készé arra, hogy ebben a tisztaságban járhassunk hétköznapjainkba. Add a te lelkedet, hogy ő vezessen, hogy felismerjük mindazt, amitől el kell fordulnunk. És add a te lelkedet, hogy ő általa azt a szeretetet tudjuk adni a körülöttünk lévőknek, amelyel te szerettél minket. És Urunk, mivel még itt vagyunk a földön, eléd hozzuk mindazt, ami még nehéz, mindazt, ami még meg nem oldott ügy, mindazt, ami még probléma számunkra, mindazt, ami betegség, ami gyötrelem, ami gyász, ami fájdalom, ami könny és sírás, ami kétség és kérdés. Uram, legyenek előtted a mi földi ügyeink, amik nekünk nehéznek és nagynak tűnnek, de előtted aprók. Add meg, hogy te tőled vegyük el a megoldást és a feloldozást ezekre az ügyekre. Így kérünk most, Uram, beteg testvéreinkért, azokért, akik el sem tudtak jönni erre a mai Isten tiszteletre. És így kérünk idős testvéreinkért is, akik egyre fáradtabbak az élet terhei miatt, és akik érzik, hogy testük gyengül, és szűkül az a tér, mind testileg, mind lelkileg, ahol mozoghatnak. Kérünk téged, hogy te oltalmazd őket, te erősítsd őket. És kérünk, Urunk, hogy ahogy adod nekünk egyen-egyenként a te lelkedet, így öleld körül a mi gyülekezetünket, hogy mikor belekezdünk az építkezésben, ebben az egységben, maradhassunk együtt, és ne fáradjunk meg az imádságban. Adj nekünk nap mint nap új imádságot. És a te áldásod áradjon ki az egész lakótelepre, áradjon ki a fővárosra, és erre az országra, Uram, hogy mindannyian megújulhassunk, és a tiéd lehessünk. És ahogy most itt egy szívvel elmondjuk a tőled való imádságot, add meg azt, Úr Jézus, hogy egyszer az egész ország egy szívvel és egy akarattal tudjon dicsérni téged. Így mondjuk el most az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.